Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Jövő hétfőre és kedre is rendkívüli parlament ülés összehívását indítványozta a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyekről tárgyalni kell. Ezek a következők: az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosítása, a médiatörvény, felsőoktatási, családügyi, kulturális tárgyú javaslatok, a szlovák-magyar energiavezetékek ügye, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítása, valamint a vizsgálóbizottságokról és egyes házszabályi rendelkezésekről szóló javaslat. A jövő héten beterjesztik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat, közölte Magyar Péter a Facebookon. A hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz, írta a miniszterelnök. Az egyszintű egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetésének fél évvel január 1-ig történő elhalasztását javasolják a Tisza országgyűlési képviselői a parlament előtt lévő törvényjavaslatban. Az indoklás szerint ez a további szakmai adminisztratív felkészülési időbiztosítása miatt szükséges. Magyar Márton, a Kontroll főszerkesztője 4 millió forintot ajánlott Bangó Sándornak azért, hogy hazudjon és a nem létező Zsolti bácsiról beszéljen. Erről nyilatkozott a Szőlő utca intézet egykori nevelője Pócs János YouTube csatornáján. Kis Mário azt állítja, bizonyítékokkal tudja alátámasztani mindezt. A Fidesz frakció szerint a Tisza párt tudatosan egy hazug pedofil kampányt építhetett fel a hatalom megszerzése érdekében. Közleményük szerint az ügy a rendszerváltás utáni Magyarország legnagyobb politikai botrányát vetíti előre. Magyar Márton, a Kontroll alapítója bejelentette, hogy rágalmazás és becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel nyilvánosságra hozatala miatt Pócs János és Kis Mário ellen is feljelentést fog tenni. Bangó Sándor pedig elmondta, hamarosan hazugságvizsgálatnak vetik majd őt alá. Az ukrán aranykonvoj ügyben azonnali belső vizsgálatot rendeltek el a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, a Terrorelhárítási Központnál és az érintett szolgálatoknál, posztolta a Facebookon Magyar Péter. A miniszterelnök egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. A legmagasabb szintekre vezetnek az ügy szálai, kommentelte posztja alá a kormányfő. Az ügyészség leszögezte, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően minden szükséges intézkedést megtesz az ügy körülményeinek teljes feltárására. A pénzmosás egyszerű gyanúja a rendelkezés álló adatok alapján fennállt, a NAV kijelölése jogszerű volt, az akcióról pedig csak utólag szereztek tudomást, tudatták. Áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó 541.200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9, a nettó 11,2, a reálkereset pedig 8,9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmények, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó növekedését. A bruttó kereset medián értéke 616.000, a nettóé 436.400 forintot ért el, 9,1 illetve 11,1%-kal magasabb volt a tavaly áprilisinál. Már a héten kedvezőbb lehet az üzemanyagok piaci ára a hazai kutakon, mint a korábban meghatározott védett ár. Magyar Péter miniszterelnök Facebook bejegyzése szerint a kőolaj világpiaci árának esése és a forint erősödése áll a folyamat hátterében. Az agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter Viszmajor helyzetet hirdetett ki a tavaszi fagykárra, a március 1-e és május 14-e közötti időszakra, az ország teljes területére, 12 járás kivételével. A közlemény a kárigényeknél kiváltja a Viszmajor bekövetkeztét tanúsító igazolást. Zajlik a vasárnapi vihar okozta károk felmérése és a mezőgazdaságban, közölte Bóna Szabolcs a Facebook oldalán. Ismertetése szerint a vihar jelentős károkat okozott egyes szőlőültetvényekben, gyümölcsösökben és szántóföldi kultúrákban. Az Európai Unió hitelformájában 2 milliárd 300 millió eurót szabadít fel Kijev számára a jövő héten, közölte Maroš Šefčovič. A kereskedelemért és gazdasági biztonságért, valamint az intézményközi kapcsolatokért felelős biztos hozzátette, emellett újabb szankciós csomagot készítenek elő Oroszországgal szemben. Az EU fenntartja Ukrajna támogatását, szögezte le. Végül az időjárásról. Holnap sokat süt majd a nap, de a gomoly felhőkből elvétve záporzivatar kialakulhat, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet csütörtök hajnalban 10 és 15 fok között, napközben 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományait őrző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Földi kutya fúrja az alagutat, gyökereket, hagymát és gumót kutat. Nagy fogával leharapja, és megeszi, vagy raktárba rakja.
Grélusz Vilmos vagyok, és nagy szeretettel hívok mindenkit a Kaláka Fesztivál gyerekprogramjaira. Június 27-én, szombaton és 28-án vasárnap délelőtt tartjuk ezeket a gyerekeknek szóló koncerteket, családoknak szóló koncerteket, hiszen a felnőtteket is várjuk. Én fogok muzsikálni szombaton, vasárnap pedig a Kaláka fog muzsikálni, és én fogok muzsikálni a Kalákával. Ez egy érdekes program lesz, Kupak Tanács az a címe, környezetvédelmi dalok vannak ezen a lemezen. Ezen, amit nemrég adtunk ki. Lesz itt más környezetvédelem is, például Bábos Zöldre, de lesz itt fotószínház, egyéb bábjáték, vándor, játszótér, sok mindent lehet csinálni, egész délelőtt tart a vidámság 10 órától mind a két napon. Gyertek, várunk titeket nagy szeretettel.
Földi kutya, földi kutya, földi kutya, földi kutya, földi kutya, a föld alatt valaki rá, ahol él, ott nem nő virág. A föld alatt valaki túl, a föld, ahol él, ott csak ő az úr. Ő a földi kutya, földi kutya, földi kutya, földi kutya.
Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapátfalván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapátfalvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája az éjszaka, amikor minden életre kell.
Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapátfalván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamaraopera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
Reklámot hallottak.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják. Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok, Bereményi Géza író, a beszélgető társam 80. születésnapját ünnepelte januárban, de akkor olyan elfoglalt volt, annyi szereplése, annyi ünnepi esemény volt, hogy abban az időszakban nem tudtuk összehozni ezt a beszélgetést, de ami késik, nem múlik. Az élen életemben nagyon fontos Bereményi Géza, mert Cseh Tamás fogadott bátyám volt, vagy fogadott öccse voltam, és így nyomon követtem az életét Tamásnak, nagyon szoros kapcsolatban voltunk, és a 70-es évek elején Bereményi Géza belépett Cseh Tamás életébe, és ilyen szempontból az enyémbe is, és az egész magyar akkori ifjúság, értelmiség, egyetemisták életébe ők ketten beléptek, és azóta is kéz a kézben járnak, hogyha Tamás most már az örök vadászmezőkről figyeli is azt, ami történik. Kedves Géza, Isten éltessen, és nagyon örülök, hogy dolgozol továbbra is. Nagyon jó volt a legutóbbi könyved, a magyar Copperfield, és arról tájékoztattál, hogy az egyetemi évek történetével folytatod. Nyilatkoztad egy-két helyen, hogy mégse fogod megcsinálni ezelőtt néhány hónappal, hogy elfáradtál, vagy egyebek, de újra munka kedvet kaptál. Hol tartasz, mi várható idén, jövőre, mikorra érzed úgy, hogy ez meg lesz?
Nem tudom megjósolni, sietek vele, már rengeteg részletet megírtam, és ezekben a részletekben a könyvben szereplő összes szemét megállapítottam, hogy kik lesznek azok, viszont a könyvben történő dolgokat azok annyira élnek bennem még mindig, sőt, mostanában még inkább, mint bármikor máskor, és nem csak, hogy bármikor máskor, hanem most vállaltan élességgel az életemnek azt a szakaszát írom meg.
És újra éled, nem?
És újra élem. Ugyanakkor már annyiban tapasztalt, rafinált vagyok, hogy már tudom a jelentését is azoknak az eseményeknek, úgyhogy úgy válogatok közöttük, hogy a legfontosabbakat írom csak meg, és egy külső szemmel most már sok évtized után egészen más jelentést kapnak, és már nem az akkori naív magammal, hanem az utókor szempontjából is tudom már kezelni őket, mármint az eseményeket, csak hát őket nevezem őket, és ezért most már összeállítom tulajdonképpen, és az egymásra vonatkozásokat írom most meg, hogyha szabad ilyen részleteket elmondanom.
A magyar Copperfield nagyjából az érettségi kíséri el az életedet, tehát ez a...
Születésemtől, annak az első magyar Copperfield első mondata, a kezdet-kezdetén egymagamban léteztem, tehát csecsemőkorom előtti időből.
Az Eldorado című filmedből egy részleket ismerünk, de 25 évvel később készült, vagy 30 évvel később készült a regény, és nagyon-nagyon tanulságos jó regény, egy komoly lenyomata a kortárs történelmünknek a te szempontodból. Egyetem. Hánytól hányig voltál egyetemista?
1965-től 70-ig voltam egyetemista.
Bölcsész, olasz és magyar szakos talán.
Igen, igen.
Ez az időszak milyen helyet foglal az életedben? Van akinek a középiskola, van akinek az általános iskola, van akinek a gyerekkor a legnagyobb élménye. Hol helyezkedik el abban az idővonalban ez a 4 év, vagy 5 év?
5 év, és még egy kicsivel több is. És hát ez visszatekintve, vagyis most az én szempontomból írom meg, és a lassú enyhülés időszaka volt.
68 új gazdasági mechanizmus, és igen, hát prágai tavasz.
Igen, tenném hozzá, és egyéb hazugságok. És egyéb hazugságok, de akkor már rafinált voltam a történelmi eseményekben, a korombeli történelmi eseményekben, és abból a szempontból szeretném megírni, tehát tulajdonképpen nem visszaemlékezés, hanem újból átélése annak, csak már egy idősebb ember szempontjából.
Ha azt mondod, hogy akkor már rafinált voltál, azt jelenti, hogy már akkor átláttál úgy a szitán, mint ahogy most visszaemlékezve átlátsz rajta?
Igen, ugyanúgy, csak már az akkori visszaemlékezőt is az akkori embert is fel tudom idézni kívülről, úgyhogy ez okoz nagy örömöt most nekem.
Mégis akkor nem sokkal a egyetemi diplomaszerzésed után ismertelek meg, vagy 70-ben, vagy 71-ben, amikor Tamás kölcsön kapott egy lakást az Iskola utca 35 A-ba vagy B-be, és hát összejöttetek. Pontosan emlékszem, hogy mikor először beszélt rólad Cseh Tamás nekem, akkor mondta, hogy nagyon okos a Géza, mint a penge, oda kell rá figyelni, és fölhívta a figyelmet. És akkor én gimnazista osztálytársaimmal 4-5-en fölmentünk, akkor már egy-két dal megszületett, és ott ketten ott voltatok a lakásban, és Tamás előadott egy pár számot, és akkor úgy beszélgettünk, és a szabadság lehelete volt minden abban a millióban, ahogy ti abban a igen szürke, reménytelennek tűnő világban ablakot nyitottatok a gimnazistáknak, aztán ott voltam a Páriskemben az első föllépésén a Tamásnak. Nagyon-nagyon jó időszak volt, de még az egyetemre hagyd térjek vissza. Miért lettél olasz szakos? Olasz tanultál a pápai gimnáziumban talán?
Igen, olasz tanultam, még a budapesti gimnáziumban kezdődött, és aztán én pápára harmadikos gimnazista koromban kerültem le, mivel Budapest összes középiskolájából eltávolítottak. Akkor csak vidéken folytathattam.
Ez a magyar Copperfieldben benne van. Nekem azt mondtad abban az időben, most jut eszembe, mikor úgy kérdeztem, hogy miért lettél olasz szakos ezelőtt, kérdeztem tőled, mint 50 évvel most már lassan. Azt mondtad, hogy hát az egy félsziget, az egy zsákutca, nem zsákutca, de egy elszigetelt része valahogy a világnak, tehát valahogy téged annyira nem érintett meg, nem lettél olasz regényfordító, nem lettél az olasz kultúrának vagy történelemnek egy magyarországi lerakata. Elment melletted egy kicsit ez az olasz dolog.
Igen, a másik szakom, a magyar.
Az már kevésbé.
Az már kevésbé, abba beleragadtam, és azóta is azzal vagyok elfoglalva.
Magyar Copperfieldben is leírott, hogy volt egy ilyen hadirokkant telekitéri szomszédotok.
Nagy Zsigmond Zsiga bácsi első.
Aki a magyar történelemmel, a magyar kultúrába, a sírkertbe, a fiúmejüti sírkertbe való sétálások közben vitte beléd azt a muníciót, ami aztán a dalokban, az egész alkotó folyamatban elementáris volt.
Igen, de legalább olyan erővel maga a temető volt az, amihez ő magyarázatot fűzött, Zsiga bácsi, és ő avatott bele tulajdonképpen a történelembe először. Lehettem 4 vagy 5 éves kisfiúként. És a Kelepesi temető környékén laktunk, és ő volt az egyik szomszéd, aki megszólított az udvaron, és kivitt először a Kelepesi temetőbe. Az első világháborúban lett béna a fél lába, és a nagyapám is, az anyai nagyapám, akik neveltek engem ott Teleki téren.
Nagyon ügyes kereskedő.
Igen. És szintén az első világháborúban volt katona a nagyapám, de ő annyira ügyes ember volt, hogy ő nem nyomorodott meg, mint Zsiga bácsi, és le is kezelték egymást.
Szóval lenézték egymást?
Szomszédok voltak, és lenézték egymást egy 10 szobakonyhás ház udvarán nevelkedtem, és ők ketten nem is beszéltek egymással, nem köszöntek egymásnak. A Zsiga bácsi mégis kivitt, de én már akkor tapasztalt voltam a felnőttek intrikáiba, és ezért nem is árultam el, hogy vele járok ki, mert a nagyapám még egész nap a piacon dolgoztak, ami a ház közelében volt, de mindig hazudtam valamit, hogy hol voltam.
Igen. Kint. Te egy aranyember vagy, a nagypapád arannyal mentette meg az életedet, ezt is leírtad gyönyörűen.
Pontosabban 1 kiló arannyal. 4 éves koromtól már tudtam könyveket olvasni, és beléjük merültem, és folyton könyveket olvastam, miközben a piacon a nagyanyám és a nagyapám dolgoztak, és a szomszédok neveltek az udvaron. Tehát még lányregényeket is olvastam 1930-as évekből, és mindent olvastam, és hamarosan rájöttem arra, hogy a hígabb könyveket nem érdemes olvasni, és sorra fedeztem föl a 19. századi magyar irodalmat, és faltam a könyveket, és ez aztán utána már az egyetemre is bekerültem, és ott magyar-olasz szakos lettem, és már ott is a magyar irodalommal foglalkoztam, úgyhogy így lettem magyar író. Már többet tudtam az összes évfolyamtársamnál talán, és az összes gyerekkori kortársamnál is. Hát aztán már kortárs könyveket is olvastam ki a későbbiekben, egyetem második felében. És akkor már feltett szándékom volt, hogy részt veszek a magyar irodalomban. Az íróságra készültem, de ezt senkinek nem mondtam, talán most először mondom.
Ki az, akire hálával gondolsz vissza az egyetemi évekből?
Az egyetemen kétféle tanár volt, háttérbe szorított tanárok, és az egyetemen uralkodó tanárok. Akkoriban a politikai megbízhatóság volt a mérce, és nagyon csöndesek voltak a jó tanárok, és háttérbe szorultak voltak, és nagyon nagyképűek, és például már az első egyetemi tanárom, az már az első óra végén kivitt engem a folyosóra 19 éves koromba, és megvert, és a földre lökött, és mert azt mondta, így ez volt az első egyetemi órám, hogyha így előre ugorhatunk, hogy bejött, és azt mondta, hogy üljenek le, és most akkor mondják el egy szóban, hogy miről szól az a kötelező olvasmány, amit el kellett olvasniuk, és nekem azonnal eszembe jutott az az egy szó, és akkor mindenki mondott egy-egy szót, és én azt mondtam, hogy mi vezeti az eseményeket, mi határozza meg az eseményeket a könyv szerint. És azt mondtam, hogy a fátum.
A végzet.
Igen. És akkor a többiek is mondták sorban, én kb. A negyedik, ötödik lehettem ebben, majd utána azt mondta, hogy maga, és rám mutatott ez a tanárom, és azt mondta, hogy maga most szépen feláll, így kezdődött az egyetemem, ez benne van a könyvben is, elhagyja a szemináriumi szobát, én többet magát nem akarom látni, megkapja a fél év végén a kötelező jegyet, a jót, a négyest, de magát többé nem akarom látni. Kiment, egy szót sem szóltam, talán azt várta, hogy ellenkezem is valami, és a folyosón megálltam, és zúgó fejjel, és arra mondtam, ki ez? Mit akar ez? És ekkor jött a néptelen egyetemi alaksori folyosón egy nagyon furcsa alak, Bódi Gábornak hívták, mint később kiderült.
Igen,
a későbbi filmrendező, és megkérdezte, hogy mit állsz itt? És mondtam, hogy kirúgott engem ez a tanár, mert azt mondtam, hogy fátum. És nem értem, hogy miért rúgott ki emiatt. És erre egy slukkot szívott a cigarettájából, és a szemináriumi szoba legfelső kikopott kulcsukán befújt egy hatalmas füstöt. Nem szívta le a cigarettát, és gyorsan elsietett és befordult. És ez a tanár, ez felordította, a nevemet felordította, mert...
Az itt, hogy te fújtad be a...
Persze, hát ne, és ne, tudtam azt, hogy nem lehet magyarázkodni. A Bódi az el is...
Lelépett.
És addig rámutott. És kijött, és, de nem is kellett magyarázkodnom, hanem becsuktam magam mögött az ajtót, és a folyosó szomszéd falához erősen, nagy erős ember volt, így odavert a Pándi Pál. Így odavert, én lecsúsztam, visszament, becsukta az ajtót, és folytatta a tanórát. Ez volt az első egyetemi tanórám, 1965-ben. És akkor én zúgó fejjel fölálltam egy idő múlva, és akkor éreztem, hogy, és nem tudtam még, hogy meg fogja adni. Szóval, hogy
tényleg betartja a szavát.
Betartja. És utána nyomoztam ennek a tanárnak, a múltjának, több éven keresztül, és szinte mindent megtudtam róla.
Az titok-e, hogy mi volt a regény, amit te egy szóban így summáztál?
Hogyne, a Szilei és a Hunyadiak című...
Vörösmarty dráma.
Dráma, annak a bevezetője.
Igen.
Volt ez is. Azt mondtam, hogy az eseményeket ott abban a drámában a fátum szabja.
De vajon miért akadt ezen ki? Mert nem egy marxista magyarázat volt?
Én utána nyomoztam, körülbelül 5 magyarázat van rá, hogy miért bánt így velem. Miért
ez a regényben benne lesz.
Talán a nevem miatt, ami akkor Rosner volt.
Ja, ezt a Copperfieldben tudjuk, tehát még egyetemista korodban ezt a nevet használtad, ami a
Mostohapán volt, és igen. A nevére vett
De ki az, akitől igazán értéket kaptál, aki, mint említetted, mellőzöttek voltak, de egy-két nevet mondj esetleg,
igen,
aki megérdemli.
Igen, a mellőzöttek közül kaptam sokat, úgyhogy nagyon hamar két részre tudtam osztani a tanári kart az egyetemen, sőt, első látásra már tudtam, hogy melyik tanárt kedvelem, és melyiket nem. Fogom kedvelni, melyiket nem. A kinézetükön látszott, a ruházkodásukon, hogy kétféle ember volt. És a Pándit annyira meghatározta, mert őt is kinyomoztam természetesen, annyira meghatározta a diákkora, amikor elvitték, és menetoszlopba terelve elvitték
munkaszolgálatra,
nyugatra, azt hiszem Németországba, és onnan jött vissza. Honnan jött vissza, tehát ennek az eseménynek egész biztos az ő karakterének kialakulásában szerepe volt. Itt tanultam meg, hogy ki kétféle tanár volt, és azok, akik korabeli háttérbe szorított egyetemi tanárok voltak, lettek a kedvenceim, és azokhoz iratkoztam föl vizsgákra, és így, tehát ez az első esemény arra tanított meg engem, hogy kétfelé osszam a magyar, korabeli magyar irodalmat, és így például azokat olvastam elsősorban egyetemista koromban, akik kéziratban maradt
a jegyzetük?
Nem csak, hogy a jegyzetük,
az életművük.
Majd később valamikor a 70-es, 80-as
kezdték el kiadni, mert addig még nem lehetett.
Így ismerkedtem össze a magyar irodalom javával, korabeli magyar irodalom javával. Érthetően mondtam?
Érthetően mondtad, igen. Itt vagyunk a Városmajorban, itt laksz, és véletlen vagy fátum, van egy emléktábla a házadon, Ervin Gábor katolikus pap lakott itt, és innen hurcolták el, és a vészkorszakban, nem tudom, azt talán Dunába lőtték, mentette a zsidókat, de egy nagyon nagy intellektuel volt. Mit tudsz róla, és mit jelent neked az, hogy egy ilyen házba csökkentél, az utóbbi 10 évben itt laksz?
Hát először is azt tudtam meg róla, hogy az ő lakásában lakom jelenleg. Falak már az ő szellemét árasztják, és még nem sokkal többet, te talán többet tudsz, mert...
A boldogávatása folyik, tehát nagyon forszírozza Erdő Péter és az Esztergom budapesti egyházmegye, mert hát vértanú, az igazság, a krisztusi elvek és az emberi méltóságnak a bajnoka volt. Hát igen. Én is nemrég hallottam róla először, hogy volt, de hála Istennek a Városmajori templomban is, meg a környéken is most már megemlékeznek róla.
Én a kutatói szakaszomon már
túl
vagyok. Én most már saját magamban kutatok, úgyhogy nem néztem alaposabban utána, de többet tudsz.
Többször elmondtad az évek folyamán, vagy az évtizedek folyamán, hogy egy nagy filmterved van még, Kádár János. Erről most már letettél?
Letettem, mert többször kutattam is egy darabig, de olyan korban volt ez, amikor föl nem merülhetett, hogy Kádár Jánosról írjak filmforgatókönyvet, vagy rendezzek filmet, és most már el is ment tőle a kedvem.
Hát ahogy a Cseh Tamással készült dalokkal, hát a filmben is maradandót említettük már, az Eldorádot, de a Megáll az idő. Hát az egy csodafilm volt, amely szintén az életed része. Színházak voltak, színházigazgató is voltál. Mikor érezted legjobban magad a bőrödbe? Amikor írsz?
Amikor írok. Amikor írok, és megy az írás. De a rendezés is akkora önfeladást igényel, hogy az is nagy örömmel töltött el mindig. De akkor már egy elfogadott forgatókönyv megfilmesítésébe vettem részt, mint rendező. Stábom volt, meg ilyesmit, tehát teljes odaadással tudtam dolgozni.
Foglalkoztat-e a közélet, a politika, és hogy érzed most magad?
Hát várakozással vagyok, úgy, mint
az ország egésze, vagy nagy része.
Az ország egésze, úgyhogy inkább most a mostani könyvem írása
foglalkoztatja
a közérzetemet.
Isten éltessen, és várom a könyvet. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Bereményi Gézával beszélgettünk 80. születésnapja alkalmával, néhány hónap késéssel, de ami késik, nem múlik. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bíró Péter Nél és Virág kollégium vezető az Egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival a hitről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Amikor a jó múltkorában azon ötleteltünk, hogy miről beszélgessünk majd a rádió műsorában, azt javasoltátok, hogy járjuk körül a hit témakörét. Nagyon örültem ennek a felvetésnek. Az én régi hittan könyveim ugyanis nagy többségében mindezzel a témával indítottak. Először arra keresték a választ, hogy mi is ez a hit. Azt is érdekesnek találtam, hogy a műsor címétől függetlenül választottátok ezt a témát, és szinte így önkéntelenül rá is éreztetek a műsor mondani valójára és tartalmára. Hitvalló a műsor címe, és arra gondoltam, hogy megkérdezem és megkérem Csengét, hogy nézzen utána pontosan, hogy mit is jelent ez a szó, hogy hitvalló, és mi a különbség a hitvalló és a vértanú között.
A vértanú és a hitvalló között az a nagy különbség, hogy a vértanú kereszthalált halt a vallása érdekében, míg a hitvalló az csak volt börtönbe, de nem szenvedett halált semmiképpen sem.
Köszönöm szépen, Csenge. Az az érdekes, hogy ez a megkülönböztetés az igazából az első századok során kristályosodott ki. Az első 1-2 században, talán mondhatjuk, hogy 313-ig a milánói ediktum kiadásaig, az igazából mártíroknak hitték a hitvallókat is. Ez azt gondolom, hogy arra is rámutat, hogy aki akkor a hitét megvallotta, az bizony legtöbb esetben vértanú volt. Ha a hit fogalmát meg akarjuk érteni, akkor célszerű először azt megvizsgálni, hogy mit jelent maga az a szó, mit jelent maga a nyelvtani alak. A hétköznapi életben milyen jelentéssel bír a szó. A hit szónak a töve, az egy nagyon régi-régi alak, szótő, az a szótöve, hogy hí. És ebből a hí igetőből származik a hisz, hinni ige, de innen származik a hitel főnév is, vagy például a hű melléknevünk is. Mit jelent tehát ez az ige, hogy hisz, hinni? Mit jelent, gondoltok róla, hogyha egy értelmező kézisztóterba kellene egy szóciket írni erről az igéről, akkor mi mindent írnátok ide?
Hát például ugye hinni nem biztos, hogy vallásosan hiszünk valamiben, hanem dolgok, hogy megtörténjenek például, vagy saját magunkban való hiszés, és például ha valakiben hiszünk, mondjuk családtagba, barátba, vagy például társban, szerintem.
Jó mondat, Csenge, hogy a hit, a hinni nem csak Istenben hiszünk, nem csak a vallásos életünkben van ennek a szónak a helye, hanem a hétköznapok során is megtapasztaljuk ezt az igét. Jászmin?
Én arra tudok gondolni így a mindennapi életben, hogy mondjuk amikor egy feladat elé állítanak minket csapatosan, és biztatjuk a másikat, hogy hiszek benned, tudom, hogy meg tudod csinálni, hogy túl tudsz jutni ezen az akadályon. Én így erre tudok gondolni példának.
Nóra?
Szerintem az is nagyon fontos, ugye, hogy higgyünk magunkban, hogy át tudjuk lépni az akadályokat, és hogy meg tudjuk csinálni.
Igazából tényleg nagyon fontos az, hogy biztassuk egymást, és hogy higgyünk egymásban is, magunkban is, mert hogyha nem hiszünk egymásban és semmiben, akkor igazából nincs is értelme az életnek.
Olyan szív dolgokat mondtatok, és köszönöm szépen. Nem egy ilyen lexikoni, száraz szócikket varázsoltatok ide elénk, hanem rögtön a szívetekből beszéltetek. Mégis, hogyha a lexikon szócikét nézzük meg, akkor azt fogja írni nekünk erről az igéről, hogy hinni azt jelenti, mint a valósággal egyezőnek tekinteni, igaznak elfogadni valamit. Arra lennék kíváncsi, hogy ti mit tartotok igaznak, mi alapján fogadtok el igazságokat?
Talán, hogyha mondjuk valami tényleg ilyen olyan dolgot, amit meg is magyaráznak, hogy miért higgyünk el, például, hogy hát valamilyen történetet mesélnek el nekünk, és annak elmagyarázzák a miértjét, akkor talán hihetőbb a dolog, persze nem biztos, hogy teljesen igaz is, viszont az, hogy én például mit hiszek el, ugye szokták azt mondani, hogy hiszem, ha látom, viszont vannak olyan dolgok, amiket nem lehet tapintani, látni és érezni, például ez olyan, mint a levegő, hogy tudod, hogy ott van, de mégis mégse látod, nem lehet érezni sem, és mégis elhisszük, szóval ez egy ilyen költői kérdésnek is lehet felfogni ezt a dolgot, szerintem.
Igen, a Csenge jól rámutatott arra, hogy vannak dolgok, amikről bizonyosságot szerzünk, és azért hisszük el, ugye azt mondta, hogy megokoljuk, a miértjére vagyunk kíváncsiak, ha választ kapunk rá, akkor elhisszük. És mondta, hogy vannak olyan dolgok, amiről azért úgy nem tudunk bizonyosságot szerezni. Azt gondolom, hogy alapvetően két dolog miatt hiszünk el valamit. Vagy azért, mert személyesen, akár tapasztalati, akár racionális úton meggyőződtünk annak igaz voltáról, és ezért azt elfogadjuk. Ebben az esetben maga a hit tárgya, amit elfogadunk, minden esetben egy bizonyíthatóan igaz dolog. A másik esetben azonban a hit tárgya, maga az állítás nem bizonyítható. Mégis igaznak véljük, elfogadjuk. Ez ugye már itt sokkal izgalmasabb, hogy vajon miért hiszünk el egy olyan dolgot, ami nem bizonyítható. Tudtok erre a hétköznapi életetekből példát mondani? Jászmin?
Nekem egy olyasmim volt, hogy még annak idején általános iskolában mentem fölfel a dombon, zenét hallgattam, nem hallottam a külvilágból semmit, és egy taszítást éreztem, hogy letaszít valami az útról, és engedelmeskedtem ennek az érzésnek, és ebben a pillanatban egy autó hajtott el 10 centire mellettem. Azóta se tudom, hogy a saját ösztönöm volt az, vagy valami felsőbb utasítás, úgymond. Én szeretném azt hinni, hogy Isten tényleg megsegített, és még nem akarja, hogy ott legyek mellette, hanem hogy még boldogítsam itt az embereket.
Anna?
Hát igazából például, amit az iskolában tanulunk, így személyesen azt se tapasztaljuk meg minden esetben. És igazából ezt mégis elhisszük a tanárainknak.
Nóra, van még valami ötleted?
Hát esetleg akkor is lehet elhinni dolgokat, ha éppen azt egy olyan személy mondja, akiben van egy alapvető bizalmad.
Ugye gondoljatok bele, hogy például egy házasságkötés során mi lenne, hogyha a házasrandó felek nem hinnék el, amit egymásnak ígérnek? Szerintem akkor nem is állnának oltárhoz, ugye? De azt gondolom, hogy ilyenek az erkölcsi igazságok is, ugye, hogy ne ölj, erről a parancsról azért személyes bizonyosságot hál' Istennek nem nagyon szerzünk, hanem ezt az erkölcsi igazságot elfogadjuk. De nagyon jól mondta Anna, hogy igazából ilyen a tanulás is, mindenféle tanulás, amikor hát mondhatjuk azt, hogy a tanár tekintélyének elhisszük azt, amit a világ dolgairól tanít nekünk. Nos, a felsorolt esetekben nem a hit tárgyának, magának a dolognak, állításnak, vagy tanításnak az igaz, valós voltáról bizonyosodunk meg, hanem az azt küzdő személyt tartjuk igaznak, hitelesnek, és a vele való személyes kapcsolat miatt fogadunk el egy igazságot.
Az Atyában, ki az élet forrása. Hiszek Szent Fiában, ki eljött a világba.
Hiszek a Szent Lélekben, ki urunk s éltetünk, kire rábízhatjuk múltunk és jövünk. Hiszem az egyházat, mert Jézustól való. Hiszem, bár gyarlósága sokszor látható. Hiszek a családomban, mely biztonságot ad, és hiszem, hogy a szeretet megmarad. Hiszek a hazámban, mely annyit szenvedett. Hiszem, hogy születnek még magyar gyermekek. Remélem lesznek, akik velem tartanak, és elfogadják hitvallásomat.
Továbbiában azzal foglalkozunk, hogy kinek hisznek az emberek, kinek hiszünk, kinek hisztek ti. Arra kérlek benneteket, hogy mondjatok példákat az életetekből, hogy kik voltak azok a személyek, közösségek, akiknek a véleményét adtatok, hitelt adtatok.
Elsősorban szerintem mindenki úgymond a saját szüleinek hisz, mivel ők voltak melletted, tizen akárhány, meg az életed hátralévő részében is mellettünk voltak, és ők ismernek igazán minket. Például nekem anyukám az olyan, hogy megmondja, hogy ez lesz, és ha nem hiszek neki, úgyis az lesz. Szóval utána rájövök, hogy tényleg hinnem kellett volna neki, és az esetek legtöbbségében hiszek is neki. És szerintem a szülők azok, akikben lehet legjobban hinni, és akik biztos, hogy nem fognak rosszat okozni nekünk azzal, hogyha mi belefektetjük a hitünket beléjük.
Azt hiszem, ezzel mindnyájan így vagyunk. A szüleink szavát, azt mondom, mindnyájan hiteles szónak fogadjuk el. Vannak-e még más ilyen emberek az életünkben? Nóra?
Hát én szüleimen kívül esetleg a legközelebbi barátaimnak szoktam megfogadni a szavukat, és hinni nekik, mert szerintem nagyon fontos, hogy a családon túl legyen egy olyan közösség is, akiben, vagy akikkel úgy tényleg ki tudsz kapcsolódni, és az az alapvető bizalom, az tényleg megvan.
Amit én tudok, hogy én magam nem nagyon szoktam hinni sem a médiának, sem pedig idegen embereknek, hogyha nincs rá kézzelfogható bizonyítékuk, vagy nem láttam én is a saját szememmel. De ugye szüleimnek és a leges-leges, legbensőségesebb barátaimnak hiszek egyedül.
Én még ide a papíromra felírtam, hogy kinek hisznek az emberek, és itt a Jászmin utalt is rá, hogy a médiának, a reklámoknak, politikusoknak, az influencereknek, a sztároknak, a YouTube csatornáknak, és sorolhatnák a felsorolásokat. Mégis, amikor egy mélyebb hitről, egy mélyebb igazságról beszélünk, akkor minnyájatok rokonokat, egészen közeli hozzátartozókat, barátokat, ismerősöket soroltak fel, ugye? Hogy milyen érdekes az, hogy emögött a bizalom és hit mögött valahol mindig egy személyes kapcsolat húzódik. Most azt vizsgáljuk meg, hogy amikor valakinek a személye miatt fogadunk el egy igazságot, amikor valakinek hiszünk, akkor vajon miért adunk az illető szavainak hitelt, miért éppen az ő igazságait fogadjuk el, vagy miért nem fogadjuk el a másik embertől hallott igazságokat.
Szerintem ennek az lehet az oka, hogy már régóta ismerjük őket, ugye szüleinket születésünk óta, és kiismertük őket, és ők is kiismertek minket, tudják, hogy például, hogy mi a kedvenc színünk, mit szeretünk, akár még a legbelsőbb titkainkat is, hogyha annyira jó a kapcsolatunk a szüleinkkel, és így tudják, hogy mi a legjobb nekünk. Nekem például megmondja az édesanyám, hogyha valami nem áll jól rajtam. Ez most csak így egy teljesen véletlenszerű példa. De a tanulás is, hogyha a szüleink leszidnak például, hogy rossz jegyet kapunk, akkor se azért teszik, mert mérgesek ránk, legalábbis legtöbbször, hanem azért, mert próbálnak a jó felé vezetni minket, mert hogyha nem tanulunk, akkor nem keresünk elég jól, hogy rendes életet tudjunk élni.
A Jászmin itt utalt rá, hogy azt gondolom, hogy talán azt akartam mondani, szép példákon keresztül, hogy a bizalmunk alapja az egy tapasztalat, egy ismeret, ugye, hogy ismerjük a szüleinket, azért hiszünk nekik, mert megtapasztaltuk, hogy mindig igazat mondanak, mindig a javunkat akarják. Anna, ezzel kapcsolatban van még valami ötleted, hogy mi lehet még az, ami miatt hiszel valakinek?
Hát igazából, hogyha hiszünk valakiben, annak az alapja tényleg teljes mértékben a bizalom, mert hogyha valakiben nem bízunk, akkor abban hinni se tudunk.
Magamról tudom, hogy én is csak olyan emberekben bízom, és olyan embereknek hiszek, akik közel állnak hozzám, és elnyelték a bizalmat, és én is az övéket, és valamilyen szinten kötődöm hozzájuk.
Köszönöm szépen. Ugyanazt próbáljuk, úgy látom, így körbejárni, hogy ami miatt elhiszünk valakinek a szavát, az mégiscsak minden mögött ott van a bizalom, egy személyes kapcsolat, egy tapasztalat erről a szeretett kapcsolatról, és talán még kiegészíthetjük azzal, hogyha főleg itt a tanárokra gondoltok, hogy miért hisszük el, amit tanít, hogy sok esetben azért a tekintélyt is ugye ebbe a sorba kell ide helyeznünk. Azt gondolom, hogy a szüleink esetében is sok esetben ez igaz. No, amikor a vallásos hitről beszélünk, akkor tulajdonképpen ugyanerről van szó. Jézus Krisztus személye miatt hiszünk. Ő az, aki számunkra tökéletesen hiteles, akiben megbízunk, mert a barátunk, mert szeretett kapcsolatban van velünk, mert megtapasztaltuk, hogy mindig velünk van, és ő maga az igazság. Hiszünk ebben a szeretett kapcsolatban, és hiszünk ebből a szeretett kapcsolatból származó tekintélyének. Szent Pál nagyon szépen val arról, erről a bizalomról és mély hitről az Isten iránt, a Timóteushoz írt levelében. Az az érdekes, hogy ezt a második Timóteus levélben írja Szent Pál, és ezt tartják Szent Pál egyik utolsó levelének, legalábbis amit ismerünk a levei közül. És ezt úgy is lehet tekinteni, mint a Szent Pál végrendelete. És egy nagyon szép vallomást, hitvallást tesz itt nekünk a hitről. Anna, kérlek, felolvasnád ezt a részletet?
Ő legyőzte a halált, s felragyogtatta előttünk az életet és a halhatatlanságot az evangéliummal, amelynek hirdetője, apostola és tanítója lettem. Ezért szenvedtem ezt is, de nem szégyellem, mert tudom, kinek hittem, és biztos vagyok benne, elég hatalmas ahhoz, hogy rábízhatom kincsemet, megőrizze addig a napig. Eszményed ez a tanítás legyen, amelyet Krisztus Jézus hitében és szeretetében tőlem hallottál. Őrizd meg a rád bízott kincseket a Szent Lélek erejével, aki bennünk lakik.
Szent Pál apostol buzdítja a hit átadására tanítványát Timóteust, és maga is azt mondja, hogy tudom, kinek hittem. Ugye, hogy egy egészen biztos megtapasztalásról, élményről beszél. Teljes bizalommal lenni valaki iránt azonban csak akkor tudunk, ahogy ezt ti is mondtátok, hogyha ismerjük. Ahhoz pedig, hogy ismerjük, megismerjük ezt a valakit, akiben megbízunk, kapcsolatban kell lenni vele. Vajon megismerhetjük-e Istent? És ha igen, hogyan lehetséges ez? Megismerhető szerintetek az Isten? Csenge?
Elsősorban például, ha valakit úgy nevelnek fel, hogy keresztényként, akkor neki már alap dolog az, hogy létezik Isten, és megismeri akkor már kiskora óta Istent, és viszont az, aki nem eddig sose élt keresztény életet, az esetleg ismerettség által, vagy barátok által, esetleg hittanórákon, ha az iskolában tartanak ilyen órákat, akkor ismerheti meg úgymond jobban. Viszont ugye van a Biblia, ami által lehet a leginkább megismerni a gondolatokat, amik benne vannak, az igéket, amik ugye róla szólnak, vagy esetleg az adott életvitelről. Szóval szerintem ezek a fontosabb dolgok, ahol ahonnan meg lehet ismerni Istent.
Csenge egy fontos dologra mutatott rá, azt mondta, amit sokan mások is mondanak, hogy a hit hallásból ered. És a hallás mögött mindig ott van egy személyes kapcsolat. És hogyha nincs egy, nem élünk egy egyházi közösségben, nem tudunk elmenni templomban, nincs erre meg a lehetőségünk, abban az esetben vajon megismerhető Isten? Mit gondoltok? Anna?
Hát szerintem igazából mindannyian Isten teremtményei vagyunk, és ha valaki teremt valamit, akkor az olyan, mint ő, és így magunkon keresztül talán ismerhetjük Istent.
No, képzeljétek el, a dogmatika azt mondja, hogy az igaz Isten a műveiből a természetes ész világosságánál megismerhető. Megismerhető Isten a természet fölötti jelekből, a csodákból, jövendőlésekből és Jézus Krisztus működéséből. No, azért gondolom, hogy ez a válasz így nem elégített ki benneteket, engem sem teljes egészében, de a kételkedésünkkel nem vagyunk egyedül. Ez egy nagyon nehéz kérdés, és nehéz rá jó választ adni. De képzeljétek el, hogy maguk az apostolok is bizonytalanok voltak abban, hogy pedig ők ott voltak Jézus mellett, hogy milyen is az atya, hogy ki is az atya. És éppen az utolsó vacsorán az egyik apostol, Fülöp apostol, és ugyanazt kérdezte igazából Jézustól, mint amit mi kérünk tőle, hogy Uram, mutasd meg nekünk az atyát, mert nem ismerjük. Nóránál van egy szép evangéliumi részlet, ez az utolsó vacsorán lezajlott jelenettel kapcsolatban. Megkérlek, hogy olvasnád fel.
Fülöp így szólt hozzá. Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. Jézus erre azt mondta. Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem lát, látja az atyát. Hogyan mondhatod? Mutasd meg nekünk az atyát. Talán nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom. Az atya, aki én bennem van, ő viszi végbe a maga cselekedeteit. Higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Ha pedig másért nem, magukért, a cselekedetekért higgyetek.
Ugye Jézus milyen szépen rámutat, hogy aki engem lát, látja az atyát. És ezzel így vagyunk mi is, hogyha meg akarjuk Isten, ismerni Istent, akkor semmi más dolgunk nincsen, mint hogy a tekintetünket Jézusra vessük. Hiszen amilyen Jézus, olyannak ismerjük az atyát. De annyira szép ez a jelenet, hogy a Jézus ismeri a tanítványait. Tudja, hogy valakinek nem elég az, hogy ott van Jézus mellette, hogy hétköznapokban együtt lehetnek. És a végén, ugye, ahogy a Nóra olvasta, mondja, hogy ha pedig másért nem hisztek, ha nektek ez nem elég, hogy itt vagyok veletek nap, mint nap, óráról órára, együtt esztek velem, együtt isztok, halljátok a tanításomat, akkor ha másért nem, akkor magukért, csodajelekért, a cselekedeteimért higgyetek nekem. És ugye ezt mondta a dogmatika is, hogy a természet fölötti jelek, a csodák, azok mind Isten jelenlétéről, Isten létéről mesélnek. Isten ismeretünk mélyén azonban nem a mi megismerő tevékenységünk áll, nem a mi kérdéseink és útkeresésünk, hanem az Isten önközlése, kinyilatkoztatása, ahogyan a teremtés kezdete óta, az üdvtörténet eseményein keresztül Jézus Krisztus megtestesülése által folyamatosan párbeszédben áll az emberrel, megszólít minket és párbeszédre hív. Ő az, aki kinyújtja utánunk a kezét, ő az, aki megszólít minket. A mi válaszunk pedig erre a hívásra nem más, mint a hit. Amikor hiszünk, valójában semmi más nem csinálunk, mint a Jóisten keresésére, hívására és megszólítására válaszolunk. Befejezésül hoztam egy verset arról a vágyról, amely minden ember szívében ott ül. Ez az Isten utáni vágy. Talán mondhatjuk, hogy egy sajátos hitvallás. Hiszek hitetlenül Istenben. Hiszek hitetlenül Istenben, mert hinni akarok. Mert soha se volt úgy rászorulva, sem élő, sem halott. Szinte ömölnek tört szívemből a keserű igék, melyek tavaly még holtak voltak, cifrázott semmiség. Most minden imává vált, Most minden egy húság, mely veri szívem, testem, lelkem, s mely kegyes szomjúság, szépség, tisztaság és igazság, lekacagott szavak. Ó, bár haltam volna meg akkor, ha lekacagtalak. Szüzesség, jóság, bölcs derékség, ó, jaj, be kellettek. Hiszek ki Krisztusban, Krisztust várok, beteg vagyok, beteg. Meg-megállok, mint alvajáró, s eszmélni akarok. S szent káprázatokban előttem száz titok kavarog. Minden titok e nagy világon, s az Isten is, ha van, és én vagyok a titkok titka, szegény, hajszolt magam. Isten, Krisztus, erény, és sorban minden, mit áhítok. S miért áhítok? Ez magamnál is, ó jaj, nagyobb titok. Adi Endre szavaival búcsúzunk, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Thank you.
Elhangzott műsorunkban Bíró Péter Néll és Virág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!